Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk.
Mennyei Atyánk, olyan nehéz megszólalni ezután a film után, hiszen minden, ami benne van, az arról szól, hogy minden értem történt. Minden én miattam, hiszen ha én nem lettem volna tettestárs, ha én az én szívemben nem lenne bizalmatlanság, hitetlenség, ha nem lenne bűn, akkor neked nem kellett volna lemondani egyszülött fiadról, és nem kellett volna meghozni ezt az óriási áldozatot. Mivel azonban nem láttál más utat, de nem akartad a bűnös ember halálát sem, ezért inkább a te saját egyszülött fiadat hagytad ott magányosan, elhagyatva kereszten, hogy az én bűneimnek a büntetését azt ráród, és minden, ami igazságtalan, azt neki kelljen elhordozni, és minden, ami ő benne van igazság, azt pedig nekem ad. Drága Úr Jézus, hálás vagyok azért, hogy te otthagytad a menny dicsőségét, a menny királyságát, és hálát adok azért, hogy te vállaltad ezt, vállaltad, hogy emberek közé, kezébe adassál, vállaltad azt, hogy emberek gúnyoljanak téged, leköpjenek, hogy emberek csúfot üzzenek belőled, és Uram, bocsáss meg, hogy én is abban a tömegben álltam. Én is azt mondtam 16 éven keresztül, hogy feszítsd meg, az én bűneim is oda szegeztek téged, de köszönöm, hogy a te halálod által lehet nekem életem. És köszönöm, hogy ez a legcsodálatosabb dolog. Neked halálodba került, hogy én éljek, de ezt te vállaltad. És köszönjük, hogy ez lehet alkalomról alkalomra a középpontban, és köszönjük, hogy erről beszélhetünk, és ez az, ami képes emberek életét megváltoztatni. Hála legyen neked ezért, és azért imádkozunk, hogy teted áldássá ezt a mai estét, hogy emberek találkozhassanak a maguk valóságával, szembesüljenek a maguk bűneivel, és aztán találkozzanak azzal a csodával, hogy te őt meg nem mozgattál azért, hogy nekünk új szívünk és új életünk legyen. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt ma is felkínálod minden embernek. Urunkat, hogy így élhessünk a lehetőséggel, és ma, ha te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, bőti sorozatunk utolsó napjához értünk. Isten ebben a néhány együtt töltött napban sok mindent tanított nekünk, rávilágított igéje által, reménység szerint sok mindent megértetett velünk. A minden napra kijelölt témák is támpontot adhattak, hogy megértsük az ige üzenetét. Egy szép keretet adott a hétfői és a pénteki nap címe, amikor minden tökéletes volt, és amikor minden tökéletes lesz. Ennek megértéséhez egészen a teremtés történetig kellett visszatekintenünk. Isten ezt a világot gyönyörűre teremtette, és maga is ezt mondta, jó, szép és tökéletes. Ebben a tökéletes világban teremtette meg az embert, és mivel tudta, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, ezért társaságot is adott neki. És megalkotta a házasságot, mert egy ember csak egy másikkal alkothat egy egészet. Abban a világban minden szép volt és jó volt. Teljes bizalom és hit töltötte be az embert a teremtője iránt, és mindazt, amivel a teremtő megbízta az embert, abban tökéletesen helyt állt. Dolgozott, uralma alá hajtotta a földet, szaporodott, sokasodott, művelte, őrizte a rábízott kertet. A munkát áldásnak tekintették, az emberi kapcsolatokat örömnek, a házasságot pedig a szeretet és a szerelem kiteljesedésének, az Istennel való közösséget feltétel nélküli bizalom jellemezte. Ebben a világban nem volt semmi, ami beárnyékolta volna az emberi életet, könny is csak a nevetés és a boldogság miatt folyt az ember szeméből. El sem tudjuk képzelni, milyen lehetett az a világ, hiszen mi már egy olyan világban élünk, ami annak a szöges ellentetje. A bűn megjelenésével tudniillik, minden megváltozott. A legnagyobb változást pedig az hozta, hogy az ember szíve teljesen más lett. Az ember szívére jellemző szeretet, békesség, feltétel nélküli hit és bizalom összetört, és helyette benne lett szeretetlenség, békétlenség, teljes hitetlenség és bizalmatlanság. Hit és bizalom vesztés lett az eredménye, hogy szóba állt a kígyóval, és engedett annak a sugallatnak, amivel az ember megvonta bizalmát Istentől. Nézzétek, ma mi jellemző erre a szívre? Csalárd, békétlen, szeretetlen, bizalmatlan, elégedetlen, a sok is mindig kevés ennek a szívnek, öntelt, szomorúságot okoz akkor is, ha egyébként nem akar. Az egész emberi szív a velejéig romlott. És mielőtt bárki megfogalmazná magában, hogy azért ez túlzás, gondoljunk csak Zsoltárok könyvének 14. fejezetére. Ezt írja a Zsoltár író, mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Aztán mindaz, ami a szívben van, az kihat a testre, a cselekedetekre, a szavakra, az ember egész lényére. Ámíthatja magát az ember, viszonyíthatja magát mindig másokhoz, mindig lesznek a világ történelemben olyanok, akik gonoszabbak nálánál, de az ige azt mondja, mindnyájan. A római levélben ezt olvassuk, nincs különbség, mert Isten szemében mindannyian bűnös emberek vagyunk. Egy sincs, aki kivétel lenne ebben a teremtett világban. Arról is hallhattunk, hogy ennek a bizalomvesztésnek következményei vannak. Mégpedig a bűnt Isten nem hagyhatja büntetés nélkül, mert akkor Istennek az igazságos jelzője csorbult volna. Ő pedig hű ahhoz, amit mond. Azt is mondta, hogy a bűnben élő bűnösnek bűnhődnie kell. A teljes, végleges büntetés pedig a teljes, végleges halál, azaz a kárhozat. Ez vár minden erre a világra születő emberre. Minden magzatra, csecsemőre, fiatalra és idősre, vallásosra és hitetlenre egyaránt. Mindenkire ez vár, mert mindenki ebbe a halál állapotába születik bele. Nem áldozat vagyok a bűn esetben, hanem elkövető. Nem áldozat vagyok Ádám és Éva rossz döntésének, hanem tettes társa vagyok Ádámnak és Évának, az emberiségnek. Tettes társ a bűnben. Ezért az én bűneimért nekem kell felelnem. Nem a rendszert kell okolnom, hanem egyszerűen felismernem, hogy én vagyok az az ember, és ha nekem kell az én bűneimért felelni, akkor ez azt jelenti, hogy nekem kell az én bűneimért meghalni. Az én elkövetett bűneimért nekem kell bűnhődnöm. Ez így igazságos. Ebben nincsen semmi kivetni való, hiszen ezt várjuk a jogalkotóktól, a bíróságtól, és ezt várjuk az igazságszolgáltatástól is. Az isteni törvény sem rendelkezik másképpen, mint hogy a bűnösnek bűnhődnie kell, felelnie kell tetteiért. Ahogy a római levélben olvashatjuk, oda fogunk állni Isten ítélő széke elé, és a bűnhődés törvénye lesújt minden emberre, melynek a vége a halál, a kárhozat. Azonban, és erről a tegnap folyamán hallhattunk, illetve ez a kis rövid bejátszás is erről szólt, Isten minket sújtó haragja, ítélete az ő egyszülött fiára csapott, és aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk. Amiért nekem kellett volna bűnhődnöm, azt ő ráterhelte az ő fiára. Helyettem, aki tettes társ vagyok, bűntársa Ádámnak és Évának, helyettem meghalt. Luther olyan szépen fogalmazta ezt meg, Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Azzal, hogy Jézus Krisztus az én bűneimnek a büntetését elszenvedte, azzal megtörte azt az átkot, ami alatt én voltam. Ő átokká lett, hogy az én bűneimet az Atya ne tulajdonítsa be nekem. És nekem Jézus bűneimért kifizetett árát számítja be. Ezzel az embernek bűnbocsánatot kínál fel. A bűnbocsánat elfogadásához pedig bizalomra van szükség, hogy elfogadjam, nekem kellett volna meghalni, de ő helyettem halt meg, rendezte azt az adós levelet, és ha én azt elfogadom, akkor nekem kegyelmet ad, feloldoz, és mindazt, amit elkövettem, meg nem történté teszi. Azaz, tiszta lappal indulhatok ebben az életben. És nem csak tiszta lapot, hanem fehér ruhát is ad. Mert az én mocskos, szennyes ruhámat magára vette, és az ő tiszta ruháját pedig nekem adta. Mert abban arra a helyre, amit ő készített el számomra és számodra, oda csak ebben a tiszta ruhában lehet átlépni. De mit is készített el pontosan? Azt olvashatjuk János evangéliumának 14. fejezetében, idézem, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ezt a helyet ígérte a benne hívőknek. De milyen lesz ott? Erre keressük a választ ezen a mai alkalmon. Így hallgassuk meg Isten szavát, amelyet választottam Jelenések könyvének 21. fejezetében, az első 5 vers alapján. Isten igét helyünkről fennállva hallgassuk meg. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme, újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg ezt, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a mai alkalomnak azt a címet adtam, amit itt a kivetítőn is láthatunk, kiszínesedett az a sötét ábrázatú kép, amikor minden tökéletes lesz. Hallhattunk a hét első napján, hogy volt ilyen, és ma arról hallhatunk, hogy lesz ilyen. Mi ebben a közbülső világban élünk, amikor nem tudjuk, hogy milyen volt, nem tudjuk pontosan milyen lesz, de az ige enged betekintést nyerni a hívő ember számára, hogy milyen lehetett, és mi vár reá. Tudnélik, Jézus Krisztus a kereszt halálával 2 győzelmet aratott, 2 győzelmével pedig 2 dolgot készített az ember számára. Ezt a 2 dolgot nyújtja át, ami azt jelenti, ez a 2 együtt van. Halálával győzedelmeskedett a bűnöm felett, és feltámadásával pedig győzedelmeskedett az én kárhozatom felett. Ezt a 2 ő együtt kínálja fel, és együtt érvényes. A bűnbocsánat és az örök élet. Éppen a mai igénk erősítette ezt meg, aki olvasta az útmutatónkat, és a reggelre kijelölt zsidókhoz írott levél 2. fejezetét, az nagyon jól tudja, miről beszélek, de hadd idézem ezt az igét. Halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Ő engesztelést adott halála által, és megsemmisítette azt a hatalmat, amely az emberen volt, azaz a halált. Mivel mind a kettő hatalmát megtörte, ezért már nem uralkodik azokon, akik ezt elhiszik és magukénak érzik. Ez azt jelenti, hogy már itt a Földön ebből a bűnbocsánatból élnek, és tudják, hogy az itt töltött idő, amelyet ezen a Földön töltenek, nem más, mint átmeneti szállás. Pál olyan szépen fejezi ki, amikor a sátor szót használja. Idézem a 2. Korintus levél 5. fejezetét. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Sátrat pedig csak azok húznak fel, akik átmeneti időre húzzák meg magukat. Tudják, hogy nincs itt maradandó városuk, és az eljövendőt várják. Ezt hívja a Biblia bizonyosságnak. Van egy ilyen fogalmunk, melyet sokan nem értenek, még templomba járók sem. Üdvbizonyosság. Azaz meg vagyok győződve arról, hogy azaz a elkészített hely nekem is fenn van tartva, nem azért, mert én olyan jó hívő lennék, hanem azért, mert az én bűneimre a bocsánatot megkaphattam és elfogadhattam Jézus Krisztustól. Ő pedig azt ígérte, azok, akik ezt elfogadják, azokat ő magához veszi, oda, ahol ő van. Ebben azért lehetek bizonyos, mert ő ígérte, és ha ő ígérte, akkor én egy szemelnyit sem kételkedem benne. Tehát az üdvbizonyosság azért lehet bizonyosság, mert ő ígérte, de azért lehet az enyém, mert nekem is felkínálta, és én ezt elfogadhattam. Tehát egyedül az ő érdeméért. Emlékszem, amikor ezt a szót, üdvbizonyosság, meghallotta egy tanárom a teológián, akkor azt mondta, márpedig ilyen nem létezik. Nincs olyan, hogy üdvbizonyosság, és különben sincs benne a Bibliában. Akkor nekem Isten azt a gondolatot juttatta a szívembe, és megkérdeztem tőle, hisz-e a Szent Háromságban. Erre azt válaszolta, hiszek, hiszen ez a keresztény hitünknek az alapja. Elég nagy probléma, mondtam. Tudnilik, ilyen szó sem található a Bibliában. Úgy gondolom, Jézusnak ebben a témában adott válasza alapján elmondhatjuk, van örök élet, és el lett készítve mindazoknak, akik hisznek ő benne. Azok, akik hisznek a fiúban, örök életük van, és az ő ígérete, egyedül az ő ígérete miatt lehetek ebben bizonyos. El kell azt is mondanunk, hogy azoknak van bűnbocsánatuk és örök életük, akik bibliai szóval élve hitre jutottak, megtértek, újjászülettek. Ez egy feltétele annak, hogy az ember új életet kapjon. Aki nem született újjá, gondoljunk csak János evangéliumának 3. fejezetére, aki nem született újjá, azaz nem lett új teremtés, gondoljunk a páli mondatra 2. Korintus 5-ben, nem múlt el a régi és nem lett minden újjá, az semmiképpen nem mehet be az Istennek az országába. Tehát a belépő az új élet. Feleségem egyszer egy prédikációban ezt a képet használta, és engem annyira megragadott. Mindegy, hogy valakinek egy zsebkendőnyi bűne van, vagy egy kamionnyi, egyikkel sem lehet bemenni az Isten országába, az örökké valóságba. Egyedül azzal az új szívvel, azzal a hús szívvel, új élettel, amit Jézus Krisztusban kínál föl az Atya. Erről mondja az Úr Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetében, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. És drága testvérem, ha neked még nincs ilyen, még nem baj. De ne halogasd, ne beszélj, ne viselkedj Pató Pálként, ne gondold, hogy ráérsz, mert közelebb van, mint gondolnád. Vágyjál arra az új szívre, arra az új életre, melyet Jézus Krisztus ad, hogy te is ott lehess azon a csodálatos helyen, amit ő készített el az őt szeretőknek. mit is. Pál így fogalmazza meg az 1 Korintusi levél második fejezetében. Figyeljünk csak! Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. El sem tudjuk igazából képzelni, milyen hely lesz az az új ég és új föld. Azt tudjuk, mindazok a dolgok nem lesznek ott, amelyek most megterhelik az életünket. Nem lesz betegség, nem lesz szenvedés. Hányan szenvednek a rendezetlen élet következményei miatt ebben a világban? Okoznak maguknak és másoknak szenvedést. Hány házasságban élték át az elhidegülést, a megcsalást, a nélkülözést? Mennyi vádlás van generációk között, egyik okolja a másikat, és a szenvedést csak fokozzuk. Mennyi betegség van ebben a világban, és a technika fejlődésével sem tudjuk meghosszabbítani egy arasznyival sem az emberi életeket. Sőt, a statisztikák arra engednek következtetni, hogy az átlag életkor folyamatosan csökken. A kórházak egyre telítődnek, egyre betegebb a világ, újabb és újabb vírusok, betegségek ütik fel a fejüket, és azt látjuk, a technika, az emberiség nem ura a helyzetnek. A természetet, a környezetünket, ami ránk van bízva, amitől függ az itt létünk, idézőjelbe a függ, amitől függ az itt létünk, az oxigénünk, a világunk, nem tudjuk megóvni, inkább romboljuk. A technika rohamos fejlődésével megállíthatatlanul romboljuk világunkat. Ok-okozati összefüggések alapján elmondhatjuk, hogy az emberiség saját maga alatt vágja a fát. Mennyire igaz ez a páli mondat Római Levél 8. fejezetéből, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mindez ideig. Sóhajtozik, vajudik, szenved maga miatt, szenved mások miatt, és azon veszük észre magunkat, hogy emberek ezen szenvedés miatt adják fel az életet. Éppen ezen a héten kellett elkísérnem egy életerős édesapát, aki itt hagyott 3 évnyi házasság után egy fiatal feleséget, 2,5 éves gyermeket. Mi szenvedés az, mikor ki akar lépni valaki ebből a világból, és milyen szenvedést hagy maga után. Szenved a férj a feleségtől, szenved a feleség a férjétől. Hangzatos szavak az oltár előtt, és néhány év múltán hangzatos szavak a bíróság előtt. Aztán szenved a gyermek a házasság láttán, mert nem tudja, ki az apja, ki az anyja. Aki éppen anyja ágyában van, vagy aki minden második hétvégén elviszi magához. Szenved a gyermek, mert otthon azt látja, hogy a rövid ital jobban fogy, mint a víz. Lassan a hűtőt hordóra kell cserélni, mert a folyadékra van pénz, de élelmiszerre már nem jut. Szenved a feleség, mert a férj a házkörüli teendőket pecabottal próbálja meg elvégezni, és minden hétvégén távol van, mondván addig sem kell hallgatni a házsátos feleségét, aki már akkor is kiabál, amikor alszik. 130 decibelnél még sosem beszélt halkabban. Szenved az anya, szenved az apa, szenved a gyermek. S vajúdik mindenki ezen a világon. A politikusok ígérgetnek, bírjátok ki, még néhány év és jobb lesz. És ezt mondják már évtizedek óta, és jobb lett? Nem. Szenved az egész társadalom, vajúdik ez a világ. Aztán patakokban folyik az emberek könnye a szomorúságtól, a gyásztól. Egész életükben marták egymást, de amikor nincs, akkor hiányzik a legjobban. Amikor életében kellett volna megbecsülni, látogatni, beszélgetni, bocsánatot kérni, megbocsátani, és aztán a lelkiismeretét virágokban, koszorúkban nyugtatgatja. Patakokban folynak a könnyek, mert emberek megbántják egymást, mert hálátlanok, mert teli vannak elvárásokkal, megfelelési kényszerekkel, fájdalmat fájdalomra halmoznak. Poklok poklát élik át emberek kapcsolatokban, a munkahelyen, Éppen most mondta nekem valaki, hogy minden nap sírva megy haza a munkahelyéről, mert a főnöke üvölt vele, és nem telik el úgy nap, hogy ne kiabáljon, ne keljen ki magából. Egymást furkálják, egymás háta mögött ássák el egyik a másikat. A főnök terrorizálja a beosztottait, zsarolja őket, el lehet menni, van 100 várakozó, önéletrajzot beadó a helyedre. A beosztott kígyót, békát mond mindenkire, de a főnököt kiváltképpen zaktosan tudja szídni. Fröcsög, és a száját már hifóval sem lehetne kimosni, olyan csúnyán, olyan mocskosan beszél. Némelyik olyan sötét, hogy a negró világítana a szájában. Szóval szenved, és vajúdik ez a világ, drága testvérek. Fájdalmában kiáltozik, sinekre fekszik, kötelet keres, patkányi érget vásárol, pazarolja a gázt, mert nem lát kiutat, és enged a sugallatnak, annak a régi, démoni sugallatnak, dehogy. Mennyi fájdalom, mennyi szenvedés, mennyi görcs van emberek, kapcsolatok életében. Aztán vannak emberek, akik végső elkeseredettségükben szellemi hatalmak felé nyitnak, hát ha jobb lesz. Aztán mindenfajta keleti misztikákban, jogában, agykontrollban bíznak, de kiderül, hogy csak egy spirálba került az élete, ahonnan aztán már sokaknak nincs visszaút, hanem egyenesen mennek a zárt osztályra. Ma csak Magyarországon körülbelül 50 ezer ember kísérel meg öngyilkosságot, melynek leggyakoribb okai a depresszió 62%, az alkohol 21%. Aztán némelyik okos pszichológus az elengedés művészetével próbál kiutat mutatni, aztán kénytelen bevallani, hogy igazi külső segítség nélkül ők csak a probléma gyökerére, forrására tudnak rátapintani, de segítséget nem tudnak adni. Szenvedés, szenvedés hátán, és vajudik ez a világ. Talán te is vajudsz, drága testvérem. Talán valamiben te is magadra ismertél. Talán már hónapok, évek vagy évtizedek óta őrlődsz magadban, cipelsz dolgokat és felemész téged a probléma. Azt veszed észre, hogy nem gyógyítja az idő sem, mert a baj, a probléma gyökere ugyanabból a szívből táplálkozik. Látod? Vajudik minden. Vajudsz te is. És akkor elmondhatom neked, ha már az Úr gyermeke vagy, akkor is fogsz szenvedni, de nem lesz ez mindig így. Eljön majd az a pillanat, amikor ez a szenvedés megszűnik, amikor minden újra fájdalom és szenvedésmentes lesz. Amikor minden tökéletes lesz, amikor ott lesznek ő előtte, akik a bárány vérében megmosakodtak, akiket a bárány vére megtisztított, azok arcáról letöröl minden könnyet. Milyen bátorítás ez! Hiszen életünk folyamán oly sok könnyet ejtünk, és oly sok könnyekkel teli pillanatot szerzünk másoknak. És azt mondja itt az Úr, nem lesz ez mindig így, mert én letörlök minden könnyet a szemekről. Minden fájdalom, minden szenvedés meg fog szűnni. El fog töröltetni, mert ott már sem bűn, sem a bűnnek bármilyen következménye nem lesz. Ott lesz az az édeni hely és édeni állapot, amiről hallhattunk az első napon. Az, hogy letöröl minden könnyet az arcunkról, hogy nem lesz fájdalom, nem lesz sírás, nem lesz betegség, nem lesz halál, az csak az édeni állapotnak a következménye. De a legcsodálatosabb, tudjátok mi, kedves testvérek, és ez meghatódással tölt el engem. A legcsodálatosabb, hogy őt, aki ezen a földön élt, aki értem, helyettem és miattam elszenvedte bűneim büntetését, aki az én életemért halálával fizetett, aki miatt új életet kaphattam, aki miatt majd ott lehetek, azzal majd találkozhatom. Tudjátok, én ezt várom. Vele élni ezen a földön csodálatos dolog, de vele találkozni majd oda át, az lesz a legcsodálatosabb, amit mindennél jobban várok. Azt olvastuk igényben, ő velük fog lakni, és maga az Isten lesz velük. Tudjátok, számomra ez a remény. Engem ezen a földön két dolog értett. Az egyik, hogy minél többen ott legyetek. És ezért imádkozom, ezért hirdetem az igét, ezért teszek nektek is bizonyságot, beszélek őróla, és a másik, hogy vele fogok találkozni, és erre készülök. Ahogy a vőlegény várja a nagy pillanatot, a találkozást, a csodát, úgy várom én is, hogy vele színről színre találkozzak. Ott lehetek a mennyei karban, dicsőíthetem az ő nevét, ott lesz minden, mindenekben ő. Aztán találkozom olyanokkal, akik reményeim szerint, mint Mária, József, Péter, János, Pál apostol, Augustinus, Luther, Spurgeon, Bonhoeffer, Túróci, Jobb, és mindazokkal, akik Jézus Krisztusban új életet nyertek, akiknek a nevük bele lett írva az életnek a könyvébe. Ezt a találkozást várom a tökéletes Isten tökéletes színhelyén. Hogy várom? Egy kedves kis történettel hadd hozzam egészen közel hozzátok. John Todd még csak kisfiú volt, amikor szülei meghaltak, árván hagyva őt és testvéreit. Amint az 1800-as évek elején szokásban volt, rokonok vették magukhoz az árvákat. Az egyik nagynéni felajánlotta, hogy otthont ad a kis Johnnak, ezért elküldte érte a szolgáját, akit Cezárnak hívtak. A fiúcska felkapaszkodott a ló hátára, apró karjaival átölelte a férfit, és elindultak az új otthon felé. Kérdései elárulták a félelmeit. Ott lesz a néni? Kérdezte. Ó, igen, biztosan. Ott lesz, és várni fog reád. Jó lesz nála laknom? Kérdezte megint a fiúcska. Jó kezekbe kerülsz, fiam, biztosította őt Cezár. Szeretni fog engem? Meghiszem azt. Jó szívű asszony, felelte türelmesen és kedvesen a szolga. Gondolod, hogy elmegy aludni, mire odaérünk? Dehogy, fennmarad, és várni fog téged. Ha kiérünk ebből az erdőből, meglátod a kis gyertyafényt az ablakában. Így is történt. Ahogy a ház közelébe értek, John észrevette a gyertyafényt az ablakban, és nagynénje ott állt az ajtóban. Félszegen elindult a verandához, ahol a néni lehajolt, megpuszírta, és így szólt. Isten hozott idehaza. John Todd a nagynénye szárnyai alatt nőtt fel, aki édesanyjaként viseltetett iránta. Amikor eljött a pályaválasztás ideje, Isten hívásának engedelmeskedve lelki pásztor lett. Évek múlva a szerepek felcserélődtek. A nagynéni megüzente, hogy egészsége egyre romlik, és tulajdonképpen halálán van. Mire John a következő levelet küldte neki. Kedves nagynéném, évekkel ezelőtt elhagytam egy haláltól sújtott házat, és fogalmam sem volt, hova megyek, törődik-e majd valam valaki, vagy befellegzett nekem. Hosszú volt az út, de a szolga bátorított. Végül megérkeztem karjai közé, az új otthonomba. Vártak rám, és biztonságban éreztem magam. Mindezt neked köszönhetem. Most neked kell menned. Azért írok, hogy elmondjam. Valaki fenn van, és vár rád. A szobád kész, a fények világítanak, az ajtó nyitva. Számítanak rád. Rád is várnak. Jézus helyet készít neked, a tökéletesített emberek tökéletes helyét, melyre a mi Urunk vigyáz. Ha majd elérkezik az ideje, eljön érted, és hazavisz magához. Isten vár mindenkit, hiszen ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ő vár rád. Ő azt akarja, hogy ott legyél. Ezért ő megtett mindent. Minden, ami rajta múlt, azt ő elvégezte. Ezért mondta ott a kereszten, elvégeztetett. Befejezte azt a munkát, amit neked meg nekem csak el kell fogadnom. El kell hinnem, hogy az én bűneimért is meghalt Jézus Krisztus, nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten, és ő a halálával nekem is belépőt szerzett. Ha ezt elhiszem és elfogadom, akkor én is az ő érdeméért. Egyedül az ő érdeméért és kegyelméért, de ott lehetek ő vele, az ő országába, ahol letöröl minden itt okozott könnyet a szemünkről, és ott már nem lesz sem halál, sem fájdalom, sem semmi, amit a bűn okoz. Ott már tökéletes lesz minden. Én oda készülhetek. Drága testvérem, te hova készülsz? Te ott leszel. Amen. Úr Jézus, nehéz szavakba ölteni a köszönetet. Nehéz szavakba ölteni azt, hogy amit te elvégeztél egy ember szívébe, azt hogyan hálálhatná meg. Nincs rá szó, nincs rá tett, nincs rá fogalom. És ezért csak annyit tudok tenni, hogy elfogadom. Elfogadom, hogy az én bűneimért, amelyért nekem kellett volna szenvednem, az én bűneimért te meghaltál. Az az ítélet, amit engem kellett volna, hogy sújtson, az téged sújtott. Amikor azt mondtad, hogy életemre mondom, akkor valóban a te életedbe került az, hogy nekem rendeződjön az életem. Drága Úr Jézus, hálás vagyok ezért. És köszönöm, hogy te megtisztítottál, hogy te megbocsátottál mindent, mindent, amit elkövettem, és köszönöm, hogy te meg nem történtét tetted. És hálás vagyok azért, hogy te befogadsz majd a te királyságodba. Egy ilyen embert, amilyen én vagyok, te befogadsz. Bizonyosságot adtál egyedül a te ígéreted miatt. Legyen hála ezért te neked, és köszönöm, hogy ezt kínálod fel ezen a mai estén is mindannyiunknak.